Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen Krisztusnak, a mi Urunknak megismerésében. Övé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. Keresztény testvérek, 8. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. 8. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó, felséges Úr, mi kegyes Isten! Tiszteletünket, annak első három versét énekeljük, a 256-os dicséret első verse így kezdődik, irgalmaz Úristen.
Szeretett testvérek, Isten igényét olvasom, a
99. Zsoltár verseiből, ahol így szól Isten igéje. Uralkodik az Úr, reszkessenek a népek. A kérubokon trónol ő, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, magasan fölötte van minden népnek. Magasztalják nagy és kielmes nevét, mert szent ő. Hatalmas király vagy, szereted a jogosságot. Te alakítod meg, mi a helyes, te szolgálhatsz Jákobnak jogot és igazságot. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, boruljatok el a zsámúja előtt, mert szent ő. Mózes és Áron a papokkal együtt, Sámuel, és akik nevét segítségül hívták az Urat, és ő válaszolt neki. Felhőszobból hozzájuk, ők pedig megtartották intelmeit és a nekik adott rendelkezést. Urunk Istenünk, te válaszoltál nekik, megbocsájtó Istenünk voltál, bár megtartott tetteiket. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, és imádjátok őt szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk. Amen. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édes atyám, hatalmas, örökké való Istenünk, eljöttünk hozzá valóban, hogy téged imádjunk, hogy elmondjuk neked, úgy élünk, úgy akarunk és igyekszünk élni, hogy mindenben te légy nekünk az első, az Úr, az Isten, a hatalmas. Köszönjük ezért hát megtartó kegyelmedet, amelyen ma is ide segítettél minket, köszönjük az éjszakát, a pihenést, a nyugalmat, az elmúlt hét minden áldását, ajándékát, gondviselő kegyelmedet, igai üzenetedet, minden. És téged hívunk valóban most is. Te, aki szent vagy, tökéletes, hiban jövő való, jövő, áldjon minket. Vezess, igazíts, tisztíts, gyógyíts, vigasztalj, mindnyájunkat, szükségünk szerint. Hadd éljük át. Ígéddel és szent lelkeddel itt vagy, és hatalmas a munkához között van. Köszönjük, hogy bizalommal kérhetünk. Ámen. Az ige hallgatására készülve 277. dicséretünk első versét énekeljük. Gondviselő
Ezt mondta neki az Úr. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette kezét, és ezt mondta. Atyám fia Salom, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna a szeméről, újra látott. Azután felkelt, és megkeresztelkedett, majd minden evett, erőre kapott. 13. 14. verseket emelem ki, Anániás így válaszolt. Uram, sokakkor hallottam erről a férfiről, mennyi rossznak tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mind azokat, akik segítségül hívják te nevedet. Amen. Fogjunk el. Kedves testvérek! Valamikor, mikor először láttam a Hegedűs a háztetőn című filmet, láttam, nagyon-nagyon megdöbbentem rajta, amikor még az elején, valamikor a tevje, a főszereplő hazafelé menet az úton Istennel beszélget. Mielőtt először énekelni ezt a fajunk azzal lennék kezdetű énekedben. Nagyon meglepettem, hogy ott Istennel beszélgetett, mert annyira közvetlen volt, mintha nem is csak azt mondanám, hogy tegezhetjük Istent, mert Jézus erre fölhatalmazott minket, hanem mintha pertuba lennének, mintha barátok lennének, mintha haladok lennének. Hát Isten, száll dicsőség neked ott fenn, nekem meg így lenne kis pénz. Mintha a piacon készítettünk alkudozni. Az az érzés, az a kérdés volt bennem. Lehet Istennel beszélni? Már hívő emberként azt fogalmazottak meg bennem, hogy szabad így, nem szemtelenség ez, nem arcátlan viselkedés, nem méltatlan. Hol van alázat ebben? Hol van Isten és a köztem való különbség megélése, vállalása ebben? Nagyon megdöbbentő. A mai évben az ragadott meg, ahogy a Anániás Istennel beszél, az Úrral beszél. Egy kicsit járjuk körül, egy kicsit gondoljuk végig, hogyan van ez. És egy kicsit tegyük a magunk ima életét is ennek a beszélgetésnek a mérlegére. Hogyan beszélget Anániás Istennel? Saul és az ő megtérési történetét azt gondolom valamennyi ismerjük. Ugye Saul, aki üldözi az anyaszent egyházat, fölhatalmazást kér Jeruzsálemben, Damaszkuszba is elmenve, elfoghassa, bebörtönözhesse azokat, akik ennek a megölte, föltámadottnak valló Jézusnak a tanítványai, követői, mert hát ezek kiszakadtak Izrael szövetségéből, az Isten rendjéből, ez valami szekta elpusztítani van. Útközben mennyei fényőben áll rá, Jézus megszólítja, megvakul, úgy vezetik be a városba, és ekkor az Úr egy látomásban megszólítja Anániást. Valószínű damaszkuszi gyülekezetnek vezetője, vagy egyik vezetője lehetett, mindenképpen odaszánt életű, az Urat ismerő, hűséggel követő, szolgáló gyermeke, gyülekezet tagja. Megszólítja őt, és ő legnagyobb természetességgel válaszol, itt vagyok, Uram. Megszólítja őt, Anániás. Ő pedig itt vagyok, Uram, figyelek, hallgatok, nyitva van a szívem. Valahogy olyan ez, mint amikor emlékszünk, a gyermek Sámuel szólítja Isten a sílói szentélyben. Sámuel riad, és mondja, itt vagyok, szabad oda, érjük, akkor szóval itt vagyok, hívnám. És mondja, így le, hogy hívtalak, ilyen mennyiszer felünk. Így mondja, az történik háromszor, akkor kapcsolja így, hogy ja, Isten hívja ezt a gyermeket. De ezzel az itt vagyok, rendelkezésedre állok, kész vagyok, figyelek, hallgatlak, nyitva a szívem, mondd Isten. Anániás is ezzel a nyitottsággal válaszol Istennek, hogy na, itt vagyok, hallgatlak, mit akarsz, Uram, mondani. És akkor elmondja az Úr Anániásnak, mi a feladat? Itt van ez a Saul nevű ember, ott az Egyenes utcában, kérlek szépen menni el hozzá, tedd el a kezed, hiszen imádkozik ő. Végighallgatja szépen a feladatot, és akkor a válasz következik. És az ilyen megtökkentő. Kijön ebből a válaszból, hogy nem érti, mit akar pontosan az Úr, de nem ellenkezni akar, nem tiltakozni akar, nem lázadni akar az Úr akarata ellen, hanem csak elkezdik mondani azt, ami a szívében van. Mint azt mondanám, te Uram, hát te nem tudod, hogy ki ez a Saul, ez a Tarsuszi. Nem tudod, hogy ő az, aki üldözi az egyházat, aki a legvehemensebb ellenségünk, a legveszélyesebb mindenki között. Te nem tudod, hogy ide is azért jött, mert meghatalmazó, megbízó levele van Jeruzsálemből, hogy bennünket elfogjon, hogy a te gyülekezetedet, a te itt épülő, fiatalon szerveződő anyaszent egyházadat valamiképpen pusztítsa. Uram, hogy van ez? Uram, nem értem. Emlékezteti az Urat, hogy te Uram, biztos, hogy ezt akarod? Tényleg ő hozzá kell mennem? Hát neked aztán igazán tudnod kell, hogy kicsoda ő, hogy ő nem felünk van, hogy ő nem is csak közömbös, hanem gyakorlatilag, mint ellenséget keres bennünket. Hogy akár halálra is adhasson bennünket. Ha hogyan lehetnék én ő hozzá? Anániásnak a szíve teljesen jogosan, telve van félelemmel. Mert van félni valója, és van félteni valója. Saját élete, családja is, a gyülekezet, a Krisztus ügye is, és tudja, hogy ezen az idejön Saulnak igenis mindez veszélyben van. Teljesen jogos, emberi félelem szólal meg benne. És ebből az emberi félelemből nagy alázattal felel az Úr. Mondhatná egyből, hogy óram, de persze már indulok is, de nem volna őszinte. Megáll és őszintén elkezdi mondani, úgy, ahogy felolvastuk. Hát Uram, sokatról hallottam erre az emberről, hát ő az, aki ezt és ezt tesz. Akkor hogy van most ez? Vajon meg, mi sem értjük mindig az Úr akaratát. Főleg, amikor nem a mi emberi logikán szerint. Amikor nem tudjuk, hogy ami akár velünk, vagy körülöttünk történik, miért van, és miért úgy van. És hányszor, amikor a világ kiáll, hogy engedheti ezt meg Isten? Bármiről legyen szó. Mi keresztények megállunk elcsöndesedve, és imádkozunk, és jó esetben azt kérdezik, Uram, mit tehetek, hogy valami jobb legyen? Vagy mi jót akarsz kihozni abból a gondból, bajból, amit most láttad, hogy amit át kell élnek. És hányszor így vagyunk, akár a saját egyéni életünkben, egy betegséggel, egy váratlan jött gyászsal, egy vesztességgel. Hányszor így vagyunk, gyülekezetünk, anyaszentegyházunk életében, amikor gyengességeket, elesettségeket látunk és tapasztalunk. Hányszor így vagyunk, akár népünk, nemzetünk sorsában. És hányszor így a nagy világban vajon meg, mert hányszor rossz meghallgatni a híreket, mert úgy sem mondanak jót. Hányszor van, nem értem. Mit tudok ilyenkor tenni? Mit tehetek ilyenkor magam is? Beszélgettem nemrég egy odaszán életű hívő szolgáló testvérrel. És azt mondja, képzeld el, az idén ebben az esztendőben még egyetlen olyan hónap nem volt, hogy a fizetésemből egy forintot félre tudtam volna tenni. Mindig jött valami extra kiadás minden hónapban. Hol a mosógép romlott el, hol a kutyát kellett úgy orvoshoz vinni, egy vagyont fizetőre. Mindig volt valami. Azt mondja, pedig te tudod, hogy én tizedet adok. Te tudod, hogy én valóban megadom Istennek, ami jár. Minden hónapban becsülettel. Elhiszed, hogy nem értem, hogy akkor mégis hogy van. Úgy megdöbbent, de nem akarta ő elszámoltatni az urat, véletlenül sem, csak nem érti. És egy beszélgetésben kibújtja belőle, nem érte. Miért kell így legyen? Mire akar most vinni? Mit akar megtanítani? Hogy van ez? Hogy van hát az ima életünk? Kicsit ezt feszegetem, hogyan tudunk azokkal, amiket átélünk, tapasztalunk, látunk, hogyan tudunk azokkal odaállni az Úr elé. Nyilván nem akarunk lázadni, hát azért vagyunk Krisztus gyermekei keresztények, mert nem lázadók vagyunk immár, hanem meghívottak az országába. De mikor nem értjük, mikor valami bizonyosan, vagy mikor netán fáj is, vagy mikor félelem szorítja a szívünket, okkal, joggal, hogyan tudok odaállni az imádni? Olyan nagy példa számomra ez a hányás. Ahogyan odaáll és azt mondja, hogy Uram, én sokról hallottam, sokat tudok erről az emberről, hát ő az, aki, akkor most hogy van ez? És őszintén, alázattal, csöndesen föltárja a szívét, a szíve félelmét, az ő emberi látását, Uram, én ezt így látom, de hogy is van ez? Mit is akarsz valójában? Tényleg ezt gondolod? Valaki egyszer így fogalmazott, hogy Uram, most viccelsz, hogy ezt komolyan mondod, mert amire kérdezem, amit mondasz. Nem, ő nem viccel, ő komolyan mondja. Ő nagyon komolyan gondolt, hogy el kell mennem, Saulhoz, ő neki. Az Ószövetséget olvasva ismerve, látjuk azt, hogy ember és Isten igenis beszélgethetünk egymással közvetlenül. Gondoljunk csak mindjárt az édenkertre. Amikor azt érez, hogy az Úristen hűvös alkalmát, akkor lemegy a kertbe és keres, hogy ember hol van. Mert beszélgetnek, mert találkoznak, mert összekapcsolódnak. Ahogy az ember előtte örvendezik, mikor kapja a feleségét, az asszonyt, és azt mondja, hogy na Isten, ez az, ezt kerestem, ez már hozzám illő. A bűneset tette ezt nekem. De nézzétek meg még Ábrahám, hogyan imádkozik. Hogyan beszélget Istennel. Azt mondja neki, Isten a Mózes első könyve 15. fejezetében Ábrahám adott egy utalmat, bőségeset egy utalmat. Ábrahám meg elkezdte mondani, hogy te Uram Istenem, milyen utalmam bőséges nekem? Hát nincsen senki, nem adtál gyermeket. A damaszkuszi Eliezer, ő örökül utánam mindent. Hát, miféle jutalomról beszélsz, és elkeseredi magát, elpanaszkodja magát. És nincs balokos körmondal, nincs semmi nagy dicsinuszok, hanem csak egyszerűen a szíve túlcsorduló fájdalmát emberi szavakkal szépen elmondja. Hát miféle jutalomról beszélsz az én helyzetemben? Vagy gondoljuk Ézsaiás prófétára. Ott áll az Isten trónusa előtt egy látomás. Egy mennyei lény, Szeráfot ír Ézsaiás könyve, egy ilyen parázsfogó valami eszközzel levesz egy darab parazsot az oltáról, megérinti Ézsaiásnak a száját, és utána Isten azt kérdezi, kit küldjek el, kinek elkövet sérülve? És Ézsaiás, a világ legtermészetesebb mondján fölkiált, itt vagyok, küldjen engem! Hogyan tudok én Isten elé állni? Hogyan tudok én Istennel beszélgetni? Nem mint egy félelmetes, rettenetes Isten elé áll, hanem mint aki elé bizalommal kérdettem a szívem. Mint aki elé bizalommal mehetek. Hiszen maga Jézus az Új Szövetségben hatalmazott fel minket erre a bizalommal. Amikor, akkor most hogyan imádkozni? Taníts minket imádkozni. És Isten megszólítja, mennyei édesatyánk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Mert ő olyan, mint az a jó édes apa, aki az a gyermek bizalommal megy. Akinek bátran kicsi kezét az nagy tenyerébe csúsztatja, meg tudja, hogy biztonságban van. Aki előtt kiöntheti a szívét, hogy elsírhatja magát. Akitől kérhet, mert tudja, hogy mert szereti, mert összetartoznak. Igen, én magam is így állok, Uram előtt, hogy igyekszem állni, még akkor is, ha sok mindent nem értek. Akár magam életében, vagy a világban, vagy az egyházban. Akkor, Uram, hogy is van ez? Segíts nekem, mert nem értem. Szeretném érteni, de nincs meg. És lehet már elmondta egyszer, hogy mit kell csinálni, csak még mindig, hogy is. Mert emberek vagyunk. Ilyenek vagyunk, talán valamennyien. De mi történik akkor? Még egyszer mondom, Anániás nem lázadt, még ha úgy is tűnnek. Csak elmondja, ami a szívében. Elmondja, amit ő lát. És mikor befejezi, akkor Isten válaszol. Az Úr válaszol neki. És azt mondja, igen, tudom. Tudom, mit mondasz, hogy ne tudnám. Tudom én, hogy ki ez a sor. De tudd meg, én őt választottam. Nekem ő kell. Mi olyan sokszor azt gondolnánk, hogy Isten a jókat, az igazakat, a szinte tökéleteseket akarja elhívni. Aki már csak egy kicsit fényezni kell, és már be is állt a szolgálatba. Nem így van. Valljam meg, azt se értem, engem miért hívott el annak idején. Mert így tetszett neki. Érthetetlen. Pedig messziről jött el. Nagyon messziről. De neki így tetszett. És Saul is elhívta így, hogy a Saulból, a Saulusból Paulus legyen, az egyház üldözőjéből gyülekezetek sorának alapítója legyen, lehessen, Pál apostol legyen. És végig hallgatva az Úr akaratát, Anániás elindul, és bár maradhatott még a szívében félelem, kétség vagy bizonytalanság, mégis oda megy, bemegy Saulhoz, azt mondja neki, atyám fia Saul, az Úr küldött engem, arra Jézus, aki megjelent, és történik a csoda. Megérinti áldásmondáját, mikelyek lehullanak a szeméről, odaszállja az életét Krisztus követésére, megkeresztelkedik, eszik, erőt lesz, és indul bizonyságtevő, Krisztusról szóló zenő élete. Engedelmesség. Egy őszinte, mély imádság gyümölcse. Egy Istenre, Úrra való igaz odafigyelés, engedelmesség, és Saulból Pál lesz. Életem egyik legmegszólítóbb, meghatóbb bizonyságtétele, amit hallottam, az volt, mikor valaki elmondta, egy ifjú hölgy, teológiát végzett, hogy volt egy időben, néhány hónapot, vagy három hónapot Afrikában misszióban. És elmondta bizonyságtételben, hogy készítették fel, hogy utazott oda, mit csináltak ott, hogy jött vissza az egész regénybe élő. De nem ez hatott meg. Nem ez döbbentett meg. Hanem az a végkövetkeztetés, amit ő levonott abból a közel egy évből, amit el lehet fordítani, hogy Afrikában misszióban lehessen. Mert ezt mondta hazajönve. Tudod, lehet, hogy te elmennél misszióba valóban a világ végén, de nem biztos, hogy kell. Lehet, csak a szomszédban kellene átkapodni az evangéliumba, a jó hírrel, egy vigasztaló szóval, egy szabadításról, szabadulásról szóló bizonyságtételmel, egy hálaadásra, megelégedésre, örvendezésre való meghívással. Lehet. Csak oda a szomszéd, vagy a szomszéd utcába kéne átmenni. És ez sokkal nehezebb, mint adott esetben a világ végére. Elmenni valahova. Megállni, és elbeszélgetni alázattal, csendesen az én Urammal úgy, hogy abból gyümölcsöző engedelmesség legyen. Hova kell menni? Hova kell evangéliumot vigyek? Hol kell vigasztalást hirdetek? Kihez kell egy jó szót szólnom, vagy kit kell csak ki mellé kell csak csendben odaálljuk. Kisírhassa ki magát a vállamot, vagy kit emelhessek egy picit mélységére. Ananiás, egy csendes, egyszerű beszélgetésből elmegy egy Saulhoz. Imádkozik a pikkelyek, leesnek a szemből. Saul elkötelez magát, indul apostoli útjára. Emberek megtérnek, gyülekezetek születnek. Kezeljük között az apostoli levelek valamennyi tanúságára. Tudom, hogy csak egy Pál apostol volt. Igen. És nem is szeretném annak még véletlenül sem hozzá hasonlítani, sem mást. Nem vagyunk versenyben. De azt is tudom, hogy egyszer egy őszi estén valaki eljött hozzám, hogy keresik a gyereket, hívják konfirmációra. És azt is tudom, hogy másszor más küldött azon. És azt is tudom, hogy engem küldött, és azt is tudom, hogy biztos már téged is küldött. És ha nem, küldeni fog. És lehet olyan helyre, amire elsőre azt mondom, hogy értelmetlen. Hát ez miért, ez nem olyan. Ez nem így, ez nem hallása. Ez olyan messze van, makulj egyáltalántől. Hát mit akarsz vele oda? Különben is. De lehet még a kárás, akitől félni valamit. Lehet. Gondolj a mennyiásra. Állj meg egy perc, és őszintén alázattal, értetlenséget is vállal. Mondd el az Úrnak. Uram, hogy is van ez? Mert én így és így látom. És értem valamennyire, mit mondasz, de mégsem értem. Hogy van ez? Mondd el. És ő kijelenti, megmondja. És megadja az útját, és te elindulhatsz, és teheted engedelmességben, nyitott szívvel, és születik belőle az út győzelme. Mert tudjuk, nem önmagáért áll a kereszt, nem önmagáért van nyitva a sír, hanem a mi bűnei bocsánatára, a mi reménységünkre, a mi örök életünkre, a mi vigasztalásunkra. Enyémre, tiédre, és azokénak, akik még nem tudják. Értem? Nem értem? Álljon meg őt a csendesen. És aztán menjünk. Győzelmesen kedvelmességben. Az ő dicsőségében. Amen. 256. dicséretünkben a 4. versével válaszoljuk Isten igényére, velem én szent atyám nagy sok jókat tettél. Kitárva előtted szívünket, és köszönjük, hogy te meghallgatsz, és figyelsz rám, és válaszolsz, és vezetsz, és mutathatsz. Így köszönjük egy gyülekezetet, lelkipásztorát, presbitereit, szolgálattevőit, és valamennyi tagját. Te tartsd meg a gyülekezetet a további időben. Te áld meg lelkipásztorral a gyülekezetet. Így kérjük a gyülekezet többi nagy munkáját, parókia felújításért. Legyen minden a te kezed. Jó rendben, békességgel, baleset nélkül tökéletességgel. És kérjük az Anyaszent Egyházat, a tiéd, mint sajátoddal bán, így könnyűl rajta a mennyünkkel. És áld meg a mi magyar népünket, nemzetünket. Te tudod, akár itt egy gyülekezetben, vagy bárhol máshol is, kinek a szívén van fájdalom, kinek van gyásza, keserűsége, te légy vigasztalom. Befegette te gyógyi, cselesedte te szánják terveit. És mi hadd lehessünk ezekben alkalmas eszközeit. Kérjük, Urunk, mi magyar népünkért, nemzetünkért, e világ tengerében tartsunk minket. És mi hadd maradjunk meg gyermekét, hozzád térve életünket, utunkat, sorsunkat, valóságosan a te kezedbe adva. Áld meg azokat, akik még szabadságokat töltik itt nyaralban, légy velünk. És köszönjük, akik már megjöttünk, és újra munkába, szolgálatba álltunk. A tiéd legyen mindezekért a dicsőség. Köszönjük a meghallgatást, köszönjük Istenünk. Amen. Együtt mondjuk el az utolsó imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogjunk el, kedves testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg.
Hirdetem az adakozást. Adakozzunk, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Hirdetem presbitériumunk határozatát a parókia felújítására is, az adományokat gondnokasszonyunknál szeretettel várjuk. Hirdetem, hogy még az ez évi január végi költségvetési tárgyalásunknál a presbitériumunk határozata az egyház fenntartói járulékot tekintve úgy szólt ez a 4/2019/0104-es számú 0130-4-es számú határozatunk, az úgy szólt, hogy ettől az évtől kezdve a nyugdíjasoknak az egyház fenntartói járuléka maradna a 6000 forint, a dolgozóinké, akik nem nyugdíjasok, az övéké pedig 10000 forint esztendőre vetítve, egy évre vetítve. A kérésünk az, hogy ha valaki tisztázni szeretné itt a kérdéseket, gyülekezeti gondnokasszonyunknál van a nyilvántartás, ő tud felelni milyen, minden ilyen kérdésekre. Hirdetem, hogy az Isten tiszteletünkkel együtt gyermekisten tiszteletünk van, Istennek adunk hálát. Hirdetem továbbá, hogy az iskolában a nyári felújítási munkák intenzíven folynak, csak egy jó hírt jelentek be, többek között a sok értékes dolog mellett ezen a héten 4 egész hatalmas fát sikerült pótolni az előzőleg 3 kivágott fa helyére, egészen magasak, majd 4 méter magas fákat tudtunk ültetni. Istennek hálát adunk, hogy ezek is megtörténtek. A gumipadlóval ugyanúgy ezeket a fákat is a munkások ott dolgoznak, körül zárják, körül határolják. Még az óvodában hátra van a bejárati ajtó cseréje, valamint az úgynevezett előtető a bölcsidei végén, és jó néhány külső munka még, amit intenzíven végeznek, mint mondottam, az ott dolgozók. Reménységünk szerint a parókia felújítása ugyan a dolgozók ideérkezése miatt néhány napot csúszik, de reméljük elkezdődik, és reméljük, hogy be fogják hozni ott a munkával azokat a lemaradásokat, amelyek sajnos kicsit késői kezdéssel indulunk el. Istenben bízunk, és Istenre bízzuk ezt a feladatot is. Hirdetem tovább, hogy minden vasárnap a 9 órai kezdettel egy imádságos közösséget tartunk, akit Isten lelke arra indít, hogy jöjjön, és imádkozzunk mind a lelkész választásért, mind a parókia felújításáért. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Végezetül engedjék meg, hogy köszöntsem Bödger Antal lelkipásztor testvéremet, a mai helyettesítés szolgálatát ő végezte közöttünk. Áldja meg az Isten az ő további életét és további szolgálatát. Végezetül a 265-ös énekünk első 4 versét zárjuk, majd utána fennállva fogadjuk az áldást, és utána végül a himnusz éneklésével zárjuk Isten tiszteletünket. mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtass rád orcáját az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet, most és minden időben. Amen.